Bizony így szól az Úr az Izrael házához, engem keressetek és éltek. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten igéjével, amely Ámosz próféta könyvében van megírva, foglaljunk helyet. Egy átlagos család, átlagos napja nagyjából úgy néz ki, hogy reggel felkelünk. Ha időbe tesszük ezt, akkor el tudjuk olvasni a napi igét is. Belefér még egy rövid imádság is. Lehet, hogy már tényleg csak rövid, mert a gyerekeket szó szerint ki kell rángatni az ágyból, reggelit kell készíteni nekik, uzsonnát készíteni. Aztán, ha önjáróak, akkor elmennek egyedül az iskolába, ha nem, akkor el kell vinni őket, mi sietünk a munkába. Ledolgozzuk a napi 8-9 órákat, aztán sietünk haza, fáradtan, nyűgösen, útközben azért még beugrunk a közértbe vásárolni, mert vacsorát is kell adni a családnak. Ha önállóak a gyerekek, akkor megtanulnak egyedül. Ha nem, akkor még tanulni is kell velük. Aztán eljön az este, meg kell őket fürdetni, le kell fektetni. Nekünk még azért van egy kis dolgunk, össze kell szedni a lakást, elmegy az este. Az e-mailünket még meg se néztük, egy-kettőre még válaszolni is kellene. Eltelik az este, fáradtak vagyunk, lefekszünk, még imádkozunk egyet. Ez a kettő néha összecsúszik, és már imádság közben alszunk. De szerencsére, vagy hál' Istennek, vannak csendes heteink, ahova minden évben szeretünk elmenni, és itt igazán lehet Istent keresni az ő igéjén keresztül, és meg is találjuk őt, és nagyon áldásos hetek szoktak ezek lenni a mi számunkra. És már mindenki megfogalmazta, és el is mondta, hogy milyen jó ott lenni, és csak az Isten igéjével foglalkozni, és hogy feltöltődik az ember ilyenkor, hogy az előttünk álló hónapokra ez elegendő. Persze, sajnos ezek a hetek nem elegendőek egész évre, és nem is lehet egész évünk csendes hét, viszont azt is érezzük, hogy azok a hétköznapi napok, hetek, az Istennel töltött idő azokban kevés a számunkra. Ezért aztán úgy gondolom, hogy valahol a két lehetőség között van a mi útunk, egy kicsit többet keresni Istent a hétköznapokban, és erre szeretnék mindenkit buzdítani, hogy úgy keressük az Istent minden nap, ahogy a kedvenc dolgunkat, az elvesztett kedvenc dolgunkat szoktuk keresni, hogy mindent félre söpünk, mindent félre teszünk, és azt keressük, míg meg nincs. Mert ha Isten azt mondja az ő igéjében, hogy őt kell keresni, hogy éljünk, akkor ez így igaz, és ezt kell tennünk.
Imádkoznánk, felolvasnék egy ima kérést, amihez biztos vagyok benne, hogy a mai ige hirdetőnk is csatlakozni fog, bár nem ismerem őt. attól függetlenül, hogy nagyon régi ez az imakérés, Pál apostol írta a kolossébelieknek, azt kérte tőlük, imádkozzatok értünk, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amit nékem szólnom kell. Imádkozunk most, Istenem, hogy nyisd meg az ige ajtaját, és köszönjük, hogy odaadtad a te fiadat, hogy ajtóul legyen nekünk, hogy ki is bejárhassunk, hogy táplálékot találjunk, hiszen ez az ajtó sokáig zárva volt a mi bűneink miatt, de te megnyitottad nekünk. Kérlek, Istenem, hogy nyisd meg ma annak az embernek, aki szólja az igét, hogy szólhassa nekünk is a Krisztus titkát, és ezáltal meggyógyuljunk, helyreálljon az életünk abból a sok-sok kárból és bántásból, amit úgy éltünk a világban, hogy nélküled voltunk. Kérlek, Istenem, áld meg a mi gondolatainkat és a szívünket is, hogy nyitott szívvel tudjuk ezt hallgatni. Jézus nevében, amen.
Urunk Istenünk, hálát adunk neked a mögöttünk álló hétért. Annak minden öröméért és minden nehézségért, melyeken veled együtt jutottunk túl. És most hálát adunk, hogy egy új hetet kezdhetünk. Jó veled kezdeni. Jó itt lenni veled. Neked énekelni. Téged megszólítani. És jó előtted elcsendesedni. Sőt, talán ez a legjobb. Mert semmi sem ér fel azzal, mint amikor te megszólítasz. Mint amikor a te jelenlétedet érezzük. Így kérünk, hadd lehessen most is így. Szent lelked által légy itt közöttünk, és szólíts meg bennünket közösen, és egyen-egyenként is. Amen. Kedves testvérek, Isten igéje, melyet az ő szent lelke segítségével hirdetni kívánok közöttetek, írva található az Efézusbeliekhez írt levél 3. részében, a 13-tól a 21. versig terjedő szakaszban. Pál így ír. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez, Krisztus szeretetének megismerése. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen is földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység. És így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, jól ismert lelkészi szófordulat egy-egy prédikáció végén, amikor is úgy fejezik be, hogy adja meg az Isten, adja meg az Úr. Én a lelkészemtől megtanultam azt, hogy nem a legszerencsésebb befejezés ez. Hiszen ha ezt mondjuk ki a végén, hogy adja meg az Úr, azzal eltereljük a hangsúlyt arról, hogy nekünk mit kell tennünk. Hogy nekünk milyen óriási felelősségünk és feladataink vannak. Például, ha arról szólt az igehirdetés, hogy vegyük elő többször a Bibliát, legyünk figyelmesebbek másokkal, törődjünk a szeretteinkkel, legyünk bőkezőek, legyünk megbocsátók, békességre törekedjünk, akkor nem mondjuk azt végső üzenetként, hogy adja meg az Úr, mintha csak rajta múlna. Lehetne, hogy csak rajta múljon, de az Isten úgy teremtett meg bennünket, hogy bizony a kezünkbe adta a szabad döntés lehetőségét. És ezért mondjuk azt, hogy tegyük meg mi, cselekedjünk úgy. Azonban itt az Efézusi levélben éppen arra látunk példát, hogy Pál apostol többször is azt mondja, hogy adja meg nektek az Úr. Adja meg nektek az Atya. Most éppen azt, hogy a belső ember megerősödjön, hogy Krisztus lakozzon bennük, megismerjék az ő szeretetét, felfogják azt. Korábban a tegnapi napi igében olvastunk a bölcsesség, a kinyilatkoztatás lelkéről, hogy azt kapják meg, és ezt adja meg az Úr. Nem azért mondja ezt Pál, mert ő akkor még nem tanult olyan teológiát, mint mi, vagy retorikát. Ő nagyon helyesen használja ezt a kérést. És van mit tanulnunk tőle ebben. Mert bizony vannak olyan dolgok is, amelyeket nem tudunk kierőszakolni, sem elérni. Egyedül csak kaphatjuk. De akkor mikor? Mikor kapom már meg? Úgy szeretném. Miért van, hogy ő már kapott annyi lelki ajándékot? És én még csak itt várok. Különbséget tesz az Isten? Személyválogató lenne? Hát feltehetnénk ezt a kérdést az élet minden helyzetében, hiszen a teremtett világban nincs két egyforma dolog, és nincsen két egyforma ember. Egy gyülekezetben sem. A talentumos példázat is éppen erről szól. Kapják a talentumot, különböző mértékben, ki a képességei szerint. Van különbség közöttünk. És így van a kegyelmi ajándékok között is különbség. Amiben nincs, az az Isten felén kifejeződő szeretete. A kegyelem az üdvösség tekintetében mindannyian egyformák vagyunk. De a lélek ajándékai azok bizony különbözőek. Ezt az Isten döntése szerint adja nekünk. Vagy éppen másoknak. Ha mi lennénk az Isten, akkor bizonnyal másképp tennénk. Nem úgy, ahogy azt látjuk a világban körülnézve. Ha mi döntenénk, akkor azt mondanánk, mi bölcsek lennénk ahhoz, és aki megérdemli, az kapná a legtöbbet. Az élne a legkiváltságosabb módon. És mégis nem azt látjuk, hogy akik tőlem többet tesznek Krisztusért, sokkal erősebb a hitük. Életveszélyt is vállalnak a hitükért, Krisztusért, tőlünk messzi tájakon. Sokkal sanyarúban élnek, mint mi. Hol vannak az ajándékok? Hol a kiváltságos élet? De talán még mi is felszoktuk tenni a kérdést. Mi, akik itt vagyunk, Krisztushoz tartozunk. Miért van, hogy azt látjuk, hogy vannak emberek, akik egyáltalán nem így élnek, és lehet, hogy nem is dolgoznak igazán, nem tesznek semmit, és mégis többet markolnak. Hát így adja az Isten, amit ő adhat. Igaz, akkor, hogy nem részesülünk kiváltságos életben, ajándékokban? Lehet, hogy feltettük már ezt a kérdést. De nézzük ezt az igét, amelyet felolvastam, és hát a választ találunk benne. Egy olyan levelet olvashatunk most a napokban, amelyet fogságból, rabságból ír a szerző. Krisztus apostolaként Pál szembenézett mindennel, amivel csak szembenézhet egy ember. Gonosz szavakkal, tettekkel, gyilkos szándékkal, életveszéllyel, rabsággal, halállal. Egyedül az Úr nevéért. Hát ő aztán igazán kiváltságos életet kellene, hogy éljen a mi felfogásunk szerint. És mégis rab. Mégis rab, és így ír, kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Képzeljük csak el, ott van a börtönben, bezárva. Megverték, megalázták, és azt írja onnan, hogy kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el. Nem arról beszél, hogy imádkozzatok értem, hogy hadd legyen elég erőm, hogy valahogy kibírjam. Nem azon gondolkozik, hogy ő hogyan fogja túltenni ezen magát. Ő már rég túltette ezen magát. Hanem onnan is másokra gondol, és másokat bíztat. Olyan ez, mintha mi kapnánk segélyeket, vagy jó kívánságokat. Olyan arab területekről, ahol életveszélyben vannak a keresztjének. És ők üzennének nekünk, hogy tartsatok ki, legyetek erősek. És lássuk be, nem is lenne hiába való, ha így lenne. Szükségünk van arra, hogy lássuk az ő példájukat. Mert nekünk talán még nagyobb félelmünk van. Van félni valunk, de nem a bevándorlóktól, hanem saját magunktól. Attól, hogy nem leszünk elég erősek. Hogy nem tartunk össze. Hogy elveszítjük a hitünket. Mert elvetnek tőlünk bármit. Mindenünket, minden testi javainkat. De ha miénk a hit, ha miénk Krisztus, akkor miénk a teljesség. Ezért képes kitartani ma minden üldözött keresztjén. És ezért tud így írni Pál apostol a börtönből. Hogy ezt megértse mindenki. Mert ő magasabb igazságnak, a teljességnek van a birtokában. Amiről csak pusztán ebben a rövid szakaszban beszél, hogy így a lélek által erősödhet a belső ember. Hogy a lélek által Krisztus a szeretetben meggyökerezve, megalapozva lakhat a mi szívünkben. ezáltal képesül ilyen körülmények között egy nem hívő ember azt mondaná, hogy optimista lenni. De mi tudjuk, hogy ez nem pusztán optimizmus. Ez sokkal több annál. Az Isten szerinti látás. Mert ő megismerte Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, ami által Isten mindent átfogó teljességére jutott, ahogy azt olvastuk az igében. Hát mégiscsak. Mégiscsak kiváltságos az ilyen élet. És csodálatos ajándékokat kapunk. És mi erre vagyunk elhívva. Megismerhetjük, hogy milyen Krisztus szeretete. A lélek által, olyan személyesen, ahogy akkor a tanítványok megismerhették, akik vele voltak. És megláthatjuk, mi a szélesség, hosszúság, magasság, mélység. Ezt együtt, hogy mi a teljesség. Szoktuk a hitre példaként hozni, vagy éppen a Bibliára, hogy olyan ez, mint amikor a vakok tapogatóznak, és megmutatnak nekik egy elefántot. És az egyik azt mondja, hogy olyan, mint egy oszlop. A másik, hogy olyan, mint a rinocérosz, vagy olyan, mint a pálmalevél, vagy olyan, mint az ostor, vagy olyan, mint egy kígyó, ahogy a különböző részeit tapinthatják meg. Emberként csak így tudunk látni, külön-külön részeket. De a lélek által összeállhat a teljes kép. Összeállhat a kép a világról, ami körülvesz bennünket, az életünk képe, az aktuális pillanatok, mi miért történik. Anélkül csak látjuk a madzagokat elszakadni, elpattanni körülöttünk, vagy összegubancolódni. Nem értjük, hogy miért. De általa tekinthetünk úgy a világra, ahogy Pál, hogy látja, összeérnek a szálak. Van magasabb rend és igazság, feladat, küldetés. Ezért nem azt nézi Pál, hogy mi fáj neki éppen, hogy melyik tagja sajog, hanem látja, hogy ezáltal mások meg fognak erősödni, hogy tud így is mások hasznára lenni. Így állhat össze bennünk is a kép, amikor a Bibliát olvassuk. És nem csak régi történetek, régi bölcsességek tárháza lesz már a számunkra, hanem a lélek által megszólít bennünket az ige, személyesen minket. És miénk lesz az egyetemességben a személyesség. Jézus ezt így fogalmazta, amikor a tanítványaiknak ígérte meg a lélek ajándékát. Ezt mondta: amikor azonban eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. És ez nem azt jelenti, hogy mi többet kapunk, mint ami a Szentírásban le van írva, hanem azt jelenti, hogy az abban rejlő információk összeállnak bennünk teljességre. Megértünk és látunk. Ahogy az üres sírba belépve János látott és hitt. Vagy ahogy pünköskor a tanítványok megértették, hogy mi a feladatuk és mit kell tenniük. Ilyen csodálatos a lélek munkája. Csodálatosak a lélek ajándékai, amikor megtapasztaljuk és megéljük őket. Nem tudom, hogy itt ebben a gyülekezetben hogyan van, de református egyházunkban én úgy érzem, hogy kevés hangsúlyt kap a lélek munkája. Persze beszélünk róla, megszólítjuk, nagyjából tudjuk, hogy ki ő, de mintha a személyes jelenléte néha hiányozna. Hányszor halljuk azt, hogy a lélek megszólított, a lélek arra indított, arra vitt, a lélek megértette velem. Hányszor mondunk ilyet, de főleg hányszor érezzük, úgy igazán. Pedig, hogyha megújulást akarunk, és miért ne akarnánk, Azt nem úgy fogjuk elérni, hogy gondolkozunk, hanem egyedül a lélek által kaphatjuk meg annak kulcsát. Nem a mi elménkben és a tudásunkban rejlik annak a kulcsa. Azt csak tőle kérhetjük. És ez nem csak a kisegyházaké. A miénk is lehet. Nem más ma sem a lélek, mint amilyen régen volt. Pontosan ugyanaz az erő, és az a hatalom, amiről olvasunk a Szentírásban. Ugyanolyan csodák történhetnek általa. Lehet, hogy más ajándékát kapjuk éppen, mint amire várunk. És ő is másképp mutatja meg magát, hiszen furcsa hangzik, amikor valaki azt mondja nekünk, hogy megtapasztalta, milyen a nyelveken szólás. Furcsán nézünk, ezért közöttünk nincs is. Lehet, hogy másra van szükségünk. És mást ad nekünk, de ad. És legfőképpen szeretne adni. Szeretné, hogy készen álljunk rá, mert valóságos a lélek. Nem voltak szektások az első gyülekezetek tagjai, persze lehet, hogy a hatalom úgy nézett rájuk, de az élő Istenhez tartoztak. És sokszor gondolkoztam én már azon, és szerintem nem vagyok egyedül ezzel, hogy vajon akkor miért nem történnek olyan csodák, amilyenek akkor. Rosszabbak vagyunk? Nem biztos. Mert ahogy a prédikációban kezdtem, van, ami az Istenem múlik. És ezek az Isten ajándékai, a kegyelmi ajándékok, a csodák. És nem lehet mindenki mindegyiknek a részese. Én sem szóltam még nyelveken. De ismerek olyat, aki igen. Nem profétáltam még, bár erre majd csak az utókor mondja meg, hogy valóban így volt-e. Nem tettem még egy gyógyítási csodát sem. De megtapasztaltam azt, hogy milyen, amikor többen imádkozunk valakiért, és az életveszélyből csodálatos módon, rohamosan gyógyul. De olyan még valóban nem történt, hogy egy béna talpra ugrott. És nyilván erre mindenki azt mondja, hát persze nem, hát ki várja ezt el? De nem éppen ezért nem történnek ilyenek közöttünk? Ahol Jézusban nem hittek, ott ő sem tett csodát, maga az Isten fia sem tett csodát. És a mai ember, talán még a mai hívő ember látásába sem fér bele ez, hogy egy törött csont azonnal összeforjon. De amíg nem fér bele a látásunkba, addig nem fog történni. Nem, hogy ekkora, talán még kisebb csoda sem. És lehet, hogy gyanakvással nézünk az olyan beszámolókra, amikor azt halljuk, hogy mégis ilyen történik. Afrikában. Én onnan hallom a legtöbb ilyet. Hogy valóban meggyógyulnak. Az, aki addig nem tudott járni. Aki megbénult. Bocsánat, de ha nem hiszünk a lélek munkájában, akkor kik vagyunk mi? Nem hisszük, hogy képes ilyen csodákra az Isten? Akkor nagyon el kell gondolkoznunk. Meg szoktuk magyarázni, hogy csoda az, hogyha valaki egyszerűen meggyógyul, meggyógyítja az orvos. Csoda az, hogy az Isten a kezünkbe adta a tudományt, hogy képesített arra bennünket, hogy feltaláljunk eszközöket. De ő nem csak így, nem csak rajtunk keresztül képes csodákat tenni. Ezért törekedjünk arra, hogy ne legyünk gátjai az ő munkájának. Mert gátjai viszont lehetünk. Bízom benne, hogy sokan vagyunk itt, akik már megtapasztaltuk a lélek munkáját személyesen. Éreztük, hogy milyen az, amikor ő betölt. Én is éreztem már, nem gyakran, különleges pillanatban. Én éppen egy zenélésben, amikor egy teljesen ismeretlen helyen, egy kisebb gyülekezetben vezethettük az éneklést. És csodálatos élmény volt. túlvilági, annak a nemes értelmében. És bevallom, hogy nem igen tudok sok példát sorolni az ilyenre az életemből, amikor ilyen intenzíven tapasztaltam volna. És mindannyian mások vagyunk, máshogy kaphatjuk, máshogy élhetjük meg. És így áll össze együtt a teljesség a közösségben, az ő testében. De ezeket végső soron ő az, aki adja. Az ő szuverén döntése szerint. Aki nem úgy cselekszik, hogyha mi megteszünk itt valamit, arra mindig ugyanúgy válaszol. Ő nem egy program. És nem is egy véletlenszerűen generált program. Ezért látjuk a Bibliában is, hogy néhol mennyire más az Isten. Néhol olyan, mintha nem is férne bele a mi Isten képünkbe. Egyszer látjuk, mint az erőszaknak ellenállót, aktívan fellépőt, vagy éppen úgy, hogy szelíden tűrő. Látjuk, mint aki megjelenik különböző módokon és szól, és látjuk, amikor elhallgat. Ő azt adja magából, amit akar, és nem azt, amit mi akarunk. És az, hogy nem érezzük, amit szeretnénk, nem azt jelenti, hogy ő nem létezik. Mert bizony elrontók lehetünk. Nem mi fogjuk generálni, nem mi hozzuk létre, de az útjába állhatunk. És hogy hogyan ne tegyük? Először is kérjük őt. Minél többször, minél gyakrabban. Kérjük tőle, amire szükségünk van. A Szentlélek is személy. Ő ott fog lakozást venni, ahol hívják. Jézus sem ment erőszakosan sehová. Nem ment oda, ahol nem fogadták el, egyszerűen tovább állt békésen. Amit el tennünk kell, és tenni is tudunk, az az, hogy hívjuk. És Pál is így tesz, könyörög érte. És a másik, ami ugyanilyen fontos, hogy olyan helyre hívjuk, ahol ő lakozást is vehet. Az efézusi gyülekezet egy olyan hely volt, ahol már megvolt a megfelelő alap. Pál apostol korábban hálát adott azért, hogy mély hitük van Krisztusban, szeretetben élnek, és most ezért könyörök, hogy haladhassanak még tovább, még mélyebbre, hogy legyenek még alkalmasabbak. Nekünk is így kell törekednünk arra, hogy még alkalmasabbak legyünk, hogy kaphassuk. Mert ahol nincs hely a szívben, oda nem fog jönni. Ha valaki nem üresíti meg magát, ő nem fogja azt mondani, hogy látom, hogy itt van egy kis rés, majd oda befurakszom, beteszem a jobb lábam, aztán a bal lábam. Nem. Nem fog furakodni és erőszakoskodni. Mert nekünk jó, hogyha hívjuk. Velünk történik csoda. Nem mondja azt, hogy látom itt ez a kis hely, oda bebújok, és akkor veled leszek, amikor imádkozol. Vagy veled tudok lenni, amikor kint dolgozol a kertben. Vagy veled leszek, amikor az autóban ülsz és vezetsz. Vagy a vonaton. Vagy amikor a gyerekeiddel foglalkozol. Vagy amikor a feleségeddel vagy. Vagy a szabad idődben, amikor ráérsz éppen. Nem vagy, vagy. Ő az Isten. Ő a teljesség. És erre a látásra akar megtanítani és elvezetni bennünket is. Ő be akar tölteni egészen. És új emberré tenni. Kedves testvérek, így általa erősödhet meg a mi belső emberünk is. Így a lélek által lakozhat Krisztus a szívünkben. Így juthatunk el magasabb nézőpontra. És oda, hogy megtapasztaljuk, megérezzük, hogy Isten még annál is nagyobb és bőségesebben tehet, mint ahogy mi kérhetjük, vagy csak elképzelhetjük. Ő a mi Istenünk, és ő mindannyiunké. Amen. Csendesedjünk el. Atyánk, magasztalunk téged hatalmadért, nagyságodért, és hálát adunk kiváltságos ajándékaidért, a lélekért, és hogy különleges küldetést adtál. Bocsáss meg, amikor ezt nem látjuk, amikor elcsüggedünk, mert pillanatnyi helyzetünket rosszul értékeljük. Kérünk, add a te látásodat. Add a teljességet, hogy ne csak nézzünk, hanem lássunk, ne csak halljunk, hanem értsünk. És kérünk, te add nekünk, ami belőlünk hiányzik. Te erősítsd a mi belső emberünket, hogy mindennel szembe tudjunk nézni szilárd hittel és reménnyel. Te lakozz a mi szívünkben, hogy Krisztus élhessen bennünk, és az ő szeretetét élhessük. És ezért mi készítjük, megtisztítjuk a szívünket. Megválunk mindattól, ami tőled elveszi a helyet, ami a te ellenséged. És könyörgünk, te törzs be életünk lelkeddel. Hadd lépjünk tovább a megszentelődés útján. Fiad által szólítunk meg téged. Hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Most, amen.
Szóval a következő dal, az az egyik kedvenc dalom, ugyanis az első sora az Ézsaiás 43:1 verszakával kezdődik. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Szeretném egy kicsit folytatni is. Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodolnak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Ezt ugye Isten Izrael népének mondta, de ez ugyanúgy érvényes ma is a mi életünkre. Nekünk is mondja, hogy ne féljünk, mert megváltott minket. Szeretném nektek elmondani, hogy mi azok a félelmek az utóbbi időben, amitől az Isten megszabadított engem. Ez év márciusában, valaki tudja, édesapám elhunyt. Ilyenkor egy hívő ember általában abból is tud vigaszt nyerni, hogy tudja, hogy az Úrral van az ő szerette. Az én édesapám az nem fogadta el az Urat, élete végéig sem. Persze azt nem tudhatjuk, hogy mi történt. Nagyon sokszor hirdettem neki az örömhírt, próbáltam neki elmondani, hogy mennyire szereti az Isten a bűnös embert. Sajnos ő az alkohol befolyása alatt volt. Viszont január végén történt vele egy agyinfarktus, amikor ugye jelezték, hogy mi történt apukámmal. Nagyon megriadtam, és hát elindultam a kórházba vidékre hozzá. Mondták, hogy nincsen tudatánál, és féltem, hogy mivel fogok találkozni, vagy lehet, hogy most fogom utoljára látni. Megérkeztem hozzá, tényleg nem volt tudatánál, viszont olvastam neki az igéket. És mindezeket az igéket olvastam, hogy mennyire szereti a bűnös embert, mit tett értünk, és hogy hogyan várja, hogy közösségben lehessen velünk. Nagy közben ugye kértem imádságot a szerdai bibliaórás társaktól, és nagyon érdekes módon, csodálatos módon két nap múlva ő teljesen visszanyerte a fizikai állapotát, a szellemi tudatát egyaránt. Kérdeztem tőle, hogy mire emlékszik abból, amikor én ott voltam. Ilyen kötfoszlányok voltak nála, de nem igazán emlékezett pontosan, hogy mik voltak. Ugye, mert ez az agyinfarktus egy olyan állapotba kerül, hogy nem vagy tudatodnál. Ez a hirtelen felépülés azért őt is megragadta, de nem tudtuk, hogy mi lesz a következő lépés. Viszont egy hónap múlva ugye újból sajnos kórházba került, ekkor szintén lementem hozzá a kórházba, és ez is olyan érdekes volt, mert nem volt terve, hogy én lemegyek, akkor gondoltam, hogy megy egy hét múlva, de valahogy nagyon azt éreztem, hogy most kell mennem. És mentem is hozzá, és megint beszéltem az Úr Jézusról, de még mindig nem volt nyitott erre. Ekkor ugye pár nap múlva viszont elhunyt. Az, amikor úgy elveszítünk egy embert, akit szerettünk, vagy igazából közel állt hozzánk, akkor ugye jön ez a kérdés, hogy akkor vajon ő hol van, és mi történt vele. Én tudtam, hogy ő nem tért az Úrhoz, meg egészen ugye három nappal korábban is hiába mondtam neki, hogy kihez menjen, és kihez forduljon segítségül. Viszont az Isten adott nekem egy vigasztaló igeverset, és ez az Ezékiel 18:23, ami tényleg megnyugtatott. Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát, így szól az én Uram az Úr, hanem azt, hogy megtérjen útjáról és éljen. Tudom azt, hogy az Isten, a szeretet maga, ő végsőkig elment az édesapámért, nem kell amiatt aggódnom, hogy hol van, mint van. 5 év múlva sem tért volna meg, hogyha most nem hívja el. Isten mindent jól tud. Lehet, hogy az utolsó pillanatában átadta az életét, de ezt nem tudhatom. Viszont az a tudat, hogy tudhatjuk, hogy az Úr a végsőkig elmegy az embereknek az életébe, ez, Ez nagyon, nagyon felemelő érzés. Temetés előtt azonban egy nappal, amikor már megkaptam ezt az igeverset, egy állásajánlatot kaptam, viszonylag biztos munkahelyem volt, viszont már keresgéltem, hogy hova menjek tovább. Hát hallottam, hogy milyen helyre fogok kerülni, és ezért félem gyötört, hogy miért pont innen kaptam egy ajánlatot. Nagyon nehéz volt a elődömnek is ezzel ott dolgozni, nagyon sok bántalmazást kapott, és nem tudtam, hogy most miért is kaptam, hiszen én imádkoztam az Úrhoz, hogy legyen meg az ő akaratam, de ha lehet, akkor azért vegye már el tőlem ezt a poharat. Igazság szerint tényleg beigazolódott, és ez egy... Elfogadtam ezt az ajánlatot, mert úgy azt az igeverset jutott megint az eszembe, hogy nem kell félnem, nem kell senkitől sem félnem, az Úr velem lesz. És elfogadtam ezért, és elkezdtem így dolgozni. Nem volt könnyű, tényleg beigazolódott, hogy nagyon sok támadásnak lettem kitéve. Viszont nagyon sokszor megtapasztaltam az Istennek az áldását, elmentem, imádkoztam, és jó érzés volt az, hogy tudni, hogy ott van az Úr velem, és ilyenkor a félelmeimet mind-mind elvette. Két hete történt körülbelül, amikor úgy behívatott, ugye imádkoztam új munkáért, mert hát azért az ember nem akar olyan helyen dolgozni, ahol nem kedvelik. És két hete történt, hogy behívatott a munka, és azt mondta, hogy hát úgy nem úgy végzem a dolgomat, ahogyan ő szeretné. Először ugye az ember arra gondolt, hú, de jó, most megszabadultam ettől, és akkor most már biztos az útam arra, hogy akkor mehetek innen, hiszen már elkezdtem keresgélni. Viszont hát előjött ez a félelem, hát akkor én nem vagyok jól már megint, valami semmire sem. Viszont azért az Isten megmutatta, hogy azért egy évtizedes munka, ami mögöttem áll korábbról, azért az igazolta, hogy jól végzem a munkámat, illetőleg azt is, hogyha egy-egy interjún a teszteket jól el tudtam végezni határidőn belül. Igazság szerint ebben a nehezebb időszakomban is nagyon-nagyon sok mindenre tanított az Isten. Például arra is, hogy igenis néha ki kell állnunk magunkért, hogyha rajtunk kívül álló okok miatt kerül, vagy lesz egy hiba, csúszik be egy hiba. Illetőleg azzal, aki az elődöm volt, nagyon jóba lettünk, és egy keresztény hölgy, és nagyon sokszor támogatjuk egymást. Úgyhogy én csak annyit tudok nektek mondani, hogy az Úr Jézus a mindennapi nehézségben mindig meg fogja adni mindenkinek az erőt, illetőleg azt is, hogy a kimenekülés útját is, de mindeközben mindig tanítani fog. Köszönöm.
Thank you. Most egy új ének fog következni, amit még nem énekeltünk, így gitároson, nem szoktunk énekelni az ifikben. Elképzelhető ugyan, hogy valaki ismeri, mert más szempontból pedig nem új ez az ének. Talán 100 éves is megvan. És ez egy olyan új ének, amit én kértem, hogy tanuljunk meg, hogy énekeljünk el itt együtt, és el szeretném nektek röviden mondani, hogy hogyan is került elém, és egy pár dolgot vele kapcsolatban. A nyáron többen is voltunk a Balatonnál, többször is néhányan, és az elmúlt hónapban én is voltam a Balatonnál, de furcsa módon nem a strandon voltam, hanem egy lelki alkalmon, ahol volt egy lelki előadás, és volt éneklés is. És a lelki előadás után ezt az alkalmat vezető, vagy konferencié, aki ezt a szerepet fölvállalta, azt mondta magában, hogy úgy eszébe jutott ennek az éneknek a refrénje. És hogy olyan jó volna ezt együtt elénekelni. És el is énekeltük együtt. Én nem ismertem ugyan, de sokan ismerték, akik ott voltak. És utána volt közös éneklés, volt egy ehhez hasonló zenekar, mint ti, akik itt most segítetek nekünk, és vezetitek az éneklésünket. És mondta a zenekar vezetője, hogy akkor énekeljük el most az egész éneket, hiszen biztosan mindannyian tudjuk. Úgyhogy elénekeltük nem csak a refrént, hanem minden verszakával. És már a refrén éneklése alatt feltűnt egy úr, aki ott a sorok között nem messze tőlem állt, és azt hiszem hitben is, de az élet útján mindenképp jóval előttem járt, és elgondolkodtam azon, hogy milyen is az az ének, amit mi éneklünk, és milyen egy új ének. És azt hiszem, hogy annál, hogy újonnan tanuljuk, még sokkal fontosabb, hogy az új énekeknek, amikről a Biblia, a Zsoltárok könyvében olvassuk, és mondja a Biblia, hogy énekeljetek új énekeket, ezeknek tulajdonsága az, hogy a mi új emberünk az, aki énekli, ez az új emberünk éneke, és látszott, hogy ez az úri ember, nem úgy az úr, bizony már régóta ismeri, és mégis olyan lelkesedéssel tudta énekelni, mint egy új éneket, mint ami egészen friss, ami egészen új. És ezért éreztem úgy, hogy jó volna elhozni közétek egy olyan éneket is, ami talán nem új, nem most íródott, de mégis emberek képesek együtt énekelni újult lelkülettel megújulva, és talán meg is újíthat egy ilyen ének éneklése bennünket. És egy másik gondolat, amit szerettem volna elhozni, az, hogy kérdések hangzanak el ebben az énekben. Minden versszak egy kérdést tesz föl, és egy segítséget ajánl ennek a kérdésnek a megoldására. És számomra a nagy kérdés, hogy föltesszük-e ezeket a kérdéseket. Én fölteszem-e magamnak a kérdéseket. Nem akarom elsorolni, majd elénekeljük együtt, és akkor talán mindannyian tudni fogjuk őszintén föltenni magunknak ezt a kérdést. És a választ hol találjuk meg ebben a kérdésben? Abban, amit ez az ének ajánl. Ez az ének ugyanis úgy szól a refrénje, hogy Jézus vérében van nagy erő. Hogy Jézus vérében és az általa kínált megváltásban van-e a válasz az életünk nagy kérdéseire, vagy pedig sok minden egyébben esetleg föl sem tesszük ezeket a kérdéseket, nem csak ezt a néhányat, amit majd az ének felsorol, hanem talán van több is. De ezeket a kérdéseket merjük-e föltenni, akarjuk-e föltenni, és keressük-e rá a választ, megtaláltuk-e rá a választ. Azt hiszem, ez is most egy újabb kérdés, amit még oda lehet sorolni azok közé, amiket az ének majd föltesz. Hát arra hívlak benneteket, hogy énekeljük most ezt az új éneket, énekelje az új emberünk, hogyha valóban olyan új ének, amit az új emberünk számára adott az Úr, és köszönöm, hogy meghallgattatok.
Szeretettel köszöntök mindenkit én is, az Isten tiszteletünk vége felé közeledünk. Egy hónap kihagyás után, így szeptemberben a tanév kezdő gitáros Isten tiszteletünket tartottuk meg. Ezért nem láttam annyira csüggött tekinteteket, majd holnap reggel körülnézek itt az utcán. Örülök mindenkinek, akinek sikerült ide eljutni, de legfőképpen annak örülök, hogy Berta Zoltán is elérkezett ide hozzánk, és ide el is jutott épségben és egészségben. Az Úr adja meg neki, hogy hazaéljen. Ez nem csak rajta fog múlni, ez tényleg az Isten gondviselésén is múlik. A mai ige hirdetünk ugyanis Debrecenből érkezett, így is hirdettem délelőtt, hogy a debreceni nagyerdei gyülekezetből érkezik közénk. Több éve szolgál már ebben a gyülekezetben, és egy kis csapattal érkezett, amelyhez sokfajta szálon kötődik ő. Így szeretném vele együtt köszönteni a mennyasszonyát, aki elkísérte erre az Isten tiszteletre, illetve mennyasszony a testvérét és annak barátját, és majd azokat, akiket még megismerhetünk. Egy kis beszélgetés mindig lehetőséget ad egymás szolgálataiba, életébe beletekinteni. Őket is szeretettel hívjuk, de az egész gyülekezetnek szól a meghívás, hogy az Isten tisztelet után a szeretett vendégségre mindenkit örömmel látunk, átsétálunk a gyülekezeti házunkba, és ott egy kicsit együtt lehetünk, tudunk beszélgetni. Én köszönöm, Zoltán, hogy elvállaltad az ige hirdetés szolgálatát, főleg úgy, hogy azért Debrecen nem éppen Budapest mellett van, és hogy elutaztatok ide. Az Isten áldását kívánom arra a szolgálatra, amit gyülekezetetekben végeztek és végzel, illetve majd ahova az Isten lelke tovább vezérel téged, áldjon meg abban a szolgálatban, amit kaptál. Szeretnék még egy jelzést adni a gyülekezetnek arra nézve, hogy holnap este a dolgozó bibliaóráját tartjuk este 7 órakor. Erre szeretettel várunk mindenkit, aki akár volt már ilyen alkalmon, akár szívesen csatlakozik, illetve szeretném jelezni, hogy minden ifjúsági csoport, bibliaóra úgy, ahogy annak rendje és módja van, a jövő héttől már megtartásra kerül. Gondolok itt arra, hogy elkezdődött a hitoktatás, arra várjuk a gyermekeket, elkezdődik a konfirmációi előkészítő, arra várjuk a 12 évet betöltött gyermekeket, illetve a nyári egyetlen szüneteltetett alkalmunk, az a 10 éveseknek a bibliaórája volt, szombat délután 5 órakor várom már a hétvégén őket is, tehát szombaton, ami ránk következik. Isten áldását fogadjuk közösen fennállva, majd azt közösen énekszóval fogjuk megerősíteni. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi vélünk. Amen.